Kedves hallgatom! Mózes harmadik könyvében csak két esemény vagy epizód leírását találhatjuk. Az egyik eset Nádábbal és Abihúval kapcsolatos, Mózes harmadik könyve 10. részében, most pedig egy istenkáromlási eset kerül elénk. Teljesen úgy tűnik, hogy ez nem az itt adott útbaigazítások közé tartozik, mégis föl kell ismernünk azt a tényt, hogy Isten nagy leckét tanít meg az istenkáromlás elítélésével kapcsolatban. Egy izraeli asszonynak a fia, akinek az apja egyiptomi volt, Izrael fiaival együtt jött ki, és ennek az izraeli asszonynak a fia, meg egy izraeli férfi összeveszett a táborban. Az izraeli asszonynak a fia káromolta az Úr nevét, és átkozódott. Ezért odavitték Mózeshez. Anyjának a neve Selomit volt, Dibri leánya, a Dán törzséből, és őrizetbe vették azt, amíg útmutatást nem kapnak az Úrtól. Mózes harmadik könyve, 24. rész, 10., 11. és 12. vers. Ez a káromkodó fiú egy Dán törzséből való anyának és egy egyiptomi apának a gyermeke volt. Keveréknép vonult ki Egyiptomból Izrael fiaival együtt. Majd látjuk, hogy ez a csoport kezdte a háborgást a táborban. Ez a csoport zúgolódott és okozott feszültségeket. De a közöttük levő gyülebész nép telhetetlen volt kívánságában, ezért Izrael fiai újra síránkozni kezdtek, és ezt mondták: ki tart jól bennünket hússal? Mózes 4. könyve, 11. rész, 4. vers. Láthatjuk, hogy miért ezek voltak a bajkeverő gyermekek. Amikor eljött az a nap, hogy Izrael fiai elhagyják Egyiptom földjét, és kivonuljanak az ígéret földjére, az egyiptomi apa ott maradt Egyiptomban, és az izraelita anya elment a néppel. Megtörtént a nagy kettéválás. Ez az egyik oka annak, hogy Isten azt mondta népének, és ma is azt mondja, hogy ne legyen összeházasodás a hívő és a hitetlen között. Ennek semmi köze sincs a faji kérdéshez. Helytelen, ha a hívő hitetlennel házasodik össze, tekintet nélkül a bőrének a színére. Még ha mindketten ugyanolyan fajhoz is tartoznak, akkor is helytelen a hívőnek és hitetlennek az összeházasodása. Isten mondja ezt. Ezt sohasem tekintettük volna rossznak, ha nem Isten mondta volna. Ez a félvérű fiú okozta a problémát. El kellett volna döntenie, hogy az apja mellett marad, vagy az anyját követi. A probléma az volt, hogy sohasem döntött igazán. Kezdetben döntött ugyan, de később a gondolatában újból fölvetődött a kérdés. Kíváncsi vagyok rá, hogy nem lett volna-e jobb az apával maradni. Ez a kevert nép örökké problémát okozott Izrael körében. Először is nehéz volt elhagyniuk Egyiptom földjét. Azután a gondolataik állandóan visszajártak Egyiptomba, és amikor nehezebb lett az életük, ők voltak az első panaszkodók. Barátom, ma is vannak ilyenek a gyülekezetben. Vannak megtéretlenek az egyházban, akik egyik lábukkal a gyülekezetben vannak, de másik lábukkal kint vannak a világban. Ők a bajkeverők. Mindig megkérdőjeleztem, hogy a bajkeverő lehet-e megváltott ember. Nem értem, hogy egy újonnan született hívő, aki az Úr Jézus Krisztusban él, mégis próbálja akadályozni Isten igéjének a terjedését. A legnagyobb ellenállás, amivel találkoztam Isten igéjének továbbításában, nem a gyülekezeten kívüliektől jött, hanem a gyülekezeti tagoktól, akik próbálták derékba törni ezt a szolgálatot. Sohasem voltam ennyire megdöbbenve az életemben. Talán azt feltételeznénk, hogy ezt mondják. Testvér, Isten áldjon meg! Remélem, továbbítod Isten igéjét az embereknek. Nem, barátom, sohasem akartak benne semmi részt vállalni. Ez a fiú kezdett veszekedni. Könnyen megérthetjük, hogy mindez miként történt. Nem volt helye a dán törzsében, hanem veszekedéssel próbált helyet keresni magának. Eközben káromolta Isten nevét. Átkozta az Úr nevét, amely annyira szent volt Izraelben, hogy még csak ki sem ejtették. Nyilvánvalóan a héber Jahve név volt ez. Még ma is kérdéses, hogy miként ejtjük ki az Úr nevét. Vajon Jehova vagy Jahve? A név annyira szent, hogy az izraeliták nem is ejtették ki, de ez a káromkodó fiú kiejtette. Meghívtak egyszer egy magánklubba, hogy együtt ebédeljek velük. Volt az asztalnál mellettem egy ember, aki többször használta Isten nevét, mint amennyiszer én használom bármelyik prédikációmban. De sohasem úgy alkalmazta, mint én szoktam a prédikációban. Káromkodott. És Istennek nincs más véleménye róla, mint amit kifejezett e félvér fiúval szemben Mózes harmadik könyvében. Az Úr pedig így beszélt Mózeshez. Vidd ki az átkozódót a táboron kívülre, és tegyék fejére a kezüket mindazok, akik hallották, azután kövezze meg az egész közösség. Izrael fiaihoz pedig így beszélj. Ha valaki átkozza Istenét, annak bűnhődnie kell vétkéért. Aki az Úr nevét káromolja, az halállal lakoljon. Irgalom nélkül kövezze meg az egész közösség. Akár jövevény, akár benszülött, meg kell halnia, ha káromolja az Úr nevét. Mózes harmadik könyve, 24. rész, 13. verstől a 16. versig. Isten kimondta a fiú bűnösségét, és halálbüntetés szabott ki rá. A bűncselekmény súlyosságát jelzi a kiszabott büntetés. Akik hallották a káromkodást, azoknak a fiú fejére kellett tenniük a kezüket, és ezzel jelezték, hogy a vétek egyedül a fiút terheli. Halálbüntetés járt az Isten káromlásért, és ezt a büntetést kellett alkalmazni mind az izraelitákra, mind az idegenekre. Ha valaki agyonüt egy embert, bárkit is, halállal lakoljon. Aki pedig egy állatot üt agyon, az fizessen az állatért állattal. Ha valaki testi sértést követel honfitársán, azzal úgy bánjanak, ahogyan ő cselekedett. Törést törésért, szemet szemért, fogat fogért. Amilyen testi sértést követett el, olyat kövessenek el rajta is. Aki állatot üt agyon, fizesse meg azt, de aki embert üt agyon, annak meg kell halnia. Ugyanaz a törvény legyen nálatok érvényes mind a jövevényre, mind a benszülöttre, mert én az Úr vagyok a ti istenetek. Mózes harmadik könyve, 24. rész, 17. verstől a 22. versig. Itt a gyilkos halálbüntetését fogalmazza meg az írás. Ez ellen sokan tiltakoznak. Egyszer a háború ellen tiltakozók ezt nyomtatták ki zászlajukra, ne ölj! Még mindig várok egy olyan zászlóra, amire ezt fogják felírni. Aki embert öl, annak meg kell halnia. Itt van megalapozva az úgynevezett lex talionis törvénye, a szemet szemért, fogat fogért törvény. Itt a büntetést szó szerint végrehajtották. A törvényt alkalmazták az izraelitákra éppen úgy, mint az idegenekre. Így beszélt Mózes Izrael fiaihoz, azok pedig kivitték az átkozódót a táboron kívülre, és megkövezték. Úgy cselekedtek Izrael fiai, ahogyan megparancsolta Mózesnek az Úr. Mózes 3. könyve, 24. rész, 23. vers. Itt nagy erkölcsi tanulságot találhatunk. Istenünk neve szent, és azt védelmeznünk kell. A káromkodás a legsúlyosabb bűnök egyike. Az emberi élet is szent, és azt is védeni kell. Isten megadja a magántulajdon védelmének a törvényét is. Isten igazságos minden intézkedésében. Mi is vétkesek vagyunk Isten előtt. Az a lélek, amely vétkezik, meg kell halnia. De Krisztus hordozta halálbüntetésünket. Pedig ami betegségeinket viselte, ami fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínoszta. Pedig ami vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Az ő sebei árán gyógyultunk meg. Mindnyájan tévelyektünk, mint a juhok. Mindenki a maga útját járta. De az Úr őt sújtotta mindnyájunk bűnéért. Ézsaiás könyve, 53. rész, 4., 5. és 6. vers. A mózesi rendszer nem csak Izrael népére irányult, hanem különösképpen vonatkozott Palesztina földjére. Ezt hangsúlyozza a most következő 25. fejezet. Az itt leírt törvényeket nem lehetett volna végrehajtani addig, amíg Izrael nem lépett be Kánaán földjére. Nem lehetett volna alkalmazni a pusztaságban. Állandó és csaknem monoton utalás és ismétlés történik a föld szóval. Amikor bementek arra a földre, megnyugodtok azon a földön, és szabadságot hirdettek az egész földön. Ez az utóbbi kifejezés 10-szer fordul elő. E fejezetben minden a földhöz kötődik, amit Isten Izraelnek adott. A mózesi rendszer különleges népre, Izrael népére és különleges földre, Palesztina földjére vonatkozott. Továbbá ez olyan népre utalt, amelyik mezőgazdasággal foglalkozott. Vannak olyanok, akik próbálják megnyergelni az ószövetségi törvényt, mint az egyház életének a mintáját. Barátom, ezek a törvények nem illenek ránk, és nem illenek ma az világ egyetlen országára sem. Hirdessetek szabadságot az egész földön. Ez ugyan minden nép álma, de mindig emlékeznünk kell rá, hogy ezt a törvényt egy különleges nép kapta egy különleges országban. Az ember nem olvashatja Mózes 3. könyvét, sem a Biblia többi részét anélkül, hogy figyelembe ne venné a 7. szám ismételt előfordulásait. Ezzel a számmal jelölték a teljességet. Ez nem a tökéletességre utal minden esetben, hanem a teljességet érzékelteti. Határozott kapcsolat van a Mózes 3. könyvében található 7. szám előfordulásai és a Jelenések könyvében található 7. számok között. Mindkét könyv szerkezeti formában alkalmazza ezt. Az időt 7 részre osztották a polgári és a vallási naptárban egyaránt. Volt a 7. nap, a 7. hét, a 7. hónap, A hetedik év. A naptár a szabbat időkkel kötődött össze, és a lévita kódrendszer szabályozta a hetes ciklusokat. Ez ismét előfordul a Jelenések könyvében. Isten megpihent a hetedik napon, de nem azért, mert elfáradt, hanem azért, mert befejezte a teremtést a hatodik napon, és nem volt több teremteni valója. A szabbatot az időmérés alapegységéért alkotta Isten, és azután a szabbattól kiindulva voltak az időszakok meghatározásai. Azután így beszélt az Úr Mózeshez a Sínai hegyen. Mózes, 3. könyve, 25. rész, 1. vers. Meg kell figyelni, hogy ez visszautal a Sínai hegyre, de akkor kell érvényesíteni, amikor elérkeznek a földre. Gondolj arra, hogy Isten a Szent Sátorból beszélt a Mózes 3. könyve 1. részének 1. verse szerint. Szólj Izrael fiaihoz, és ezt mond nekik. Amikor bementek arra a földre, amelyet én adok nektek, legyen nyugalma a földnek is az Úr nyugalomnapjához hasonlóan. Mózes 3. könyve 25. rész, 2. vers. Ez csodálatos. Nyugalmat adott az Úr a földnek és az embernek egyaránt. A hetedik nap az emberé, a hetedik év a földé. A hetedik nap visszamutat a teremtésre, amikor Isten megnyugodott munkáitól, mert a teremtés munkája befejeződött. A szabbat azt jelenti, hogy nyugalom, és végső értelmében utal a megváltás nyugalmára. A szombati nyugalom tehát még ezután vár az Isten népére. Aki ugyanis bement az Isten nyugalmába, maga is megnyugodott a munkáitól, mint Isten is a magáétól. Igyekezzünk tehát bemenni abba a nyugalomba, hogy senki el ne essék az ehhez hasonló engedetlenség következtében. Zsidókhoz írt levél, 4. rész, 9., 10. és 11. vers. A nyugalom ebben a versben szó szerint a szabbat megtartását jelenti. Nyilvánvaló a tudományos mezőgazdaságnak ebben a korszakában, hogy a földnek a hetedik évben való parlagon hagyása hasznos volt a földnek. Ez nyugalom volt azoknak is, akik a földet művelték, jól lehet egyéb szükséges feladatokat végezhettek. A földre vonatkozó szabbatév eszköz volt arra, hogy Izrael megmeneküljön a kapzsiságtól. Lényegében a szabbatévre vonatkozó szabályok megszegése okozta azt, hogy Izraelnek el kellett mennie 70 évre a babiloni fogságba. Nem tartották meg a hetedik szombatéveket 490 éven át, ezért 70 évre fogságba kerültek. 6 éven át vesbe meződet, és 6 éven át mesd meg szőlődet, és takarítsd be termését. De a hetedik esztendőben legyen teljes nyugalma a földnek, az Úr nyugalomnapjához hasonlóan. Meződet ne vesd be, és szőlődet ne mesd meg. Mózes 3. könyve, 25. rész, 3. és 4. vers. Ez tökéletesen világossá teszi, hogy a szabbatév a földre vonatkozott. 6 éven át be kellett vetniük földjüket, és meg kellett metszeniük szőlőiket, és azután sem vetés, sem metszés nem történt a hetedik évben. Átok van a földön és az emberen, és az ember verejtékével kell művelnie a talajt. Eljön egy nap, amikor az átok megszűnik a teremtett világban. A hetedik év nyugalma valójában jó mezőgazdasági alapelv volt. Nagyon érdekes, hogy Isten ért a mezőgazdasághoz. Ami az aratás után kihajtott, azt ne arasd le, és metszetlen szőlőt fürtjeit ne szedd le. A nyugalom esztendeje legyen ez a föld számára. De amit a föld a nyugalma idején terem, táplálékul lesz neked, szolgádnak és szolgálódnak, a nálad tartózkodó napszámosnak és idegennek, meg jószágodnak és a földeden élő állatoknak. Ez a termés lesz az eledeletek. Mózes 3. könyve, 25. rész, 5., 6. és 7. vers. Ez bemutatja, hogy az emberek testi szükségleteit Isten miként adta meg a szabbat évben. A föld annyira termékeny volt, hogy nem kellett minden évben megművelni. Az Eufrátesz völgyében Ábrahám korában egyáltalán nem volt szükség az ültetésre. A gabona ültetés nélkül termett. A talaj Izraelben elegendőt adott ahhoz, hogy ellássa tulajdonosát, szolgáit és az idegeneket. Sőt, még az állatok is életben maradtak, és talán még kövérebbek lettek a beműveletlen földeken. Isten törődött mind az emberekkel, mind az állatokkal, mind az izraelitákkal, mind az idegenekkel, mind a gazdagokkal, mind a szegényekkel a nyugalom évében. Mindnyájan eleget kaptak a jól lakásig. Mégsem volt szabad semmit learatniuk, hogy azt a piacra vigyék. Imádkozzunk! Gondviselő Istenem! Köszönöm, hogy ma is törődsz velem, és törődsz a világ népével. Bár csak mi is törődnénk egymással, abból a kincsből, abból az ajándékból, amit tőled kaptunk, hogy ne lenne körülöttünk szegény, nincstelen és hajléktalan, hanem mindenki megkaphatná azt, amit te készítettél neki e föld javaiból. Az Úr Jézus Krisztus nevében hallgass meg engem. Amen.